nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a nagy mű, amelyben mindig egy hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most az 1997-ben készült Miniszter Félrelép című vígjátékot járjuk körül. Ray Cooney nagy sikerű darabjából Andy Vajna készített filmet, amelyet a két főszereplő Kern András és Koltai Róbert rendezett. Épp pár héttel ezelőttig, összesen 28 évig volt a rendszerváltás utáni időszak legnézettebb magyar filmje, 663 ezer mozinézővel. Jelenleg a Hogyan tudnék élni nélküled és a Futni mentem után a dobogó harmadik helyét foglalja el. Most a film egyik rendezőjével és főszereplőjével, Koltai Róberttel, illetve a Miniszter Félrelép nagy felfedezettjével, Dubokatával beszélgetek. Menjünk vissza egy picit az időben. Ugye a Miniszter Félrelép színházi előadás nagy sikerrel futott a József Attila Színházba, ez egy Ray Cooney darab. Eltérő verziókat is olvasni, hogy voltak éppen ki volt, aki elvitte Andy Vajnát ennek az előadásnak a megtekintésére. Kern András is előállt egy verzióval, de én olvastam Bunyik Bélától is egy történetet. Kinél az igazság? Ki vitte el Vajnát?
Anikó, nem?
Szerintem a Béla. Mondjuk Béla. Ő a Los Angeles-i Magyar Fesztiválnak a megalapítója, és mind a mai napig a igazgatója.
Ti tudtátok, hogy azt az előadást épp látja egy világhírű hollywoodi producer?
Tudtuk.
Máshogy játszottátok?
Nem hinném. Mindig a közönségre bíztuk magunkat, főleg, meg a szövegnek a ragyogó mi voltára.
Bunyik Béla beszámolója szerint Vajnának az arcizma nem rendült, vagy rezdült, viszont folyamatosan pásztázta a közönséget, akik leestek a székről. Mit mondott nektek az előadás után?
Hát, hogy ebből filmet csinálunk.
Ezt így?
Igen, ebből egy magyar filmet szeretne ő, mint producer létrehozni.
Erre ti?
És még azt is mondta, hogy dacár annak, hogy nagyon jó a rendezés, de tudja, hogy a Kern Andris meg én is megkor rendeztem filmet, hogy ezt ketten fogjátok rendezni.
Ez nem vetett föl kérdéseket? Nevezetesen, hogy azért két dudás egy csárdában nem biztos, hogy mindig jól tud együttműködni.
Hát akkor már azért pár éve játszottuk a darabot, és jó pár éve tartott a barátságunk. Nem, hát megbeszéltük, hogy azokban a jelenetekben, amiben főleg ő az írás, hogy írnunk is kellett, az meg ilyen nagyon furcsa volt, mert távírásban, már nem táviratban írtuk, hanem hogy a Vajna hívott minden héten kétszer-háromszor, és be kellett mennem az interkomba, és a pillanatnyi helyzetet mindig elküldtük neki, hogy hogy áll. Az Andris, amit megbeszéltük, hogy azokat a jeleneteket, amiben főleg mi vagyunk, azt mi ír, azt valamelyikünk írja, a másikat meg a másik.
A rendezésre is ugyanígy voltatok.
Igen.
Általában, hát mondjuk azért sokszor voltatok ketten, ugye egy jelenetben, de hogyha valamelyik őtök, akkor a másik rendezte azt,
persze,
a jelenetet.
Persze.
Tehát aki színészként volt jelen, az nem rendezett, akkor a másik volt, aki instruálta.
Így van, így osztották föl, de mondom, hát rengeteg, mint ahogy emlékeznek is a kedves nézők, rengeteg olyan jelenet volt, ahol mindketten benne voltak, úgyhogy...
Akkor ki rendezett?
Mindketten szerintem.
Rendeződött, de nem vesztünk össze, nem. Munka közben soha. Nem
volt olyan, hogy miért csinálod ezt? Hát itt kéne bejönni, és rá kellene mosolyogni a katára.
Hát nem tudtam, hogy ezt fogod kérdezni, úgyhogy ezzel nem volt probléma, hogy 40 év múlva. Hány éve volt tényleg?
97-es, hát most már akkor 30 lesz, nem?
28.
Kata, te hogy értesültél róla, hogy készül egy ilyen magyar film?
Pogány Juditnak volt egy kolléganője a Kolibri Színházban. Az lehet, hogy Judit játszott a Kolibriban akkor? Minden esetre.
Vagy rendezett,
igen. És ő mesélte a kolléganőjének, akinek a lánya az én legjobb barátnőm, hogy milyen bajban vannak a Robiék, mert nem találják a főszereplőt. És akkor mondta, Virágnak hívják ezt a hölgyet, hogy hát ő tud valakit, az ő lányának a barátnője szerint. Tehát tökéletes lenne, és ő egyébként most felvételezik a főiskolára, tehát hogy egyébként is szeretné ezt csinálni, És így kerültem gyakorlatilag a castingra.
Mert hogy Vajnának egy kikötése volt, ugye azt mondta, hogy ez egy all-star csapat legyen, mármint a színészgárda, de egy szereplő, a titkárnő, a női főszereplő, az teljesen új arc legyen.
Én inkább arra emlékszem, hogy azt mondta, hogy amikor elkezdődik, addigra ne azt várjuk, hogy a színházi előadás, tehát hogy lehetőleg rajtunk kívül, mármint a Kern meg rajtam kívül, ne legyen benne más.
A darabból?
A darabból, igen.
Mivel indokolta mindezt?
Hát, hogy nem akarja, hogy a színházi előadást próbáljuk bármilyen szinten.
Azért ez járhat surlódásokkal, nem? Tehát van egy színészgárda, amelyik százszor már, nem tudom én, színpadra vitte, és ehhez képest készül egy iszonyatosan népszerű film, ők meg nincsenek benne.
Igen, hát ez egy nagyon fájó, izgalmas dolog volt, különösen azzal a gondolattal, hogy nemhogy nem hagytuk abba, dacár annak, hogy a Koltai Tamás nevű névrokon, már nem él szegény, megjósolta, hogy ezzel, hogy filmet csináltunk belőle, tönkretettük az utóbbi évek legjobban működő közönség előadását. És ez annyira nem jött be neki, nagyon jó kritikus volt, de ezt nagyon nem találta el, hiszen 23 évnél és tovább játszottuk a József Attilába. Tehát a film után jóval. Tehát nagyon sokan azért jöttek el megnézni, hogy milyen lehet ez színházba.
Hogy oldottad föl, vagy oldottátok föl a színész kollégákkal ezt a konfliktust, hogy nem ők fogják játszani a szerepeket?
Hát gondolj bele a saját szakmádba. Nem tapsikoltak. De miután profik, és miután a siker
őket is
igazolta. Tehát, hogy ugyanúgy őket is előtérbe hozta. Néhányan játszottak, Besenci, Árpi, kisebb szerepeket azért játszottak, de a fő dolog azért az nyilván a fájdalom. Na de hát mit lehet versenyezni Kálai Feri bácsival, vagy akik?
Szirtes Tamás hogy fogadta, hogy nem ő rendezi, mert hogy a darabot ő rendezte?
Azt tőle kérdezd meg. Én azóta nem dolgoztam vele, nem örült.
Nem örült. Úgy tudom, hogy azért te nem voltál egy ilyen önbizalomittas csaj. Ehhez képest elmentél egy ilyen castingra.
Hát néha az ember csinál olyan dolgokat, ami komfortzóna átlépő, valamilyen szinten tudattalanul. Azért is mentem el, mert teljesen biztos voltam benne, és tök nyugodt is voltam az első castingon, hogy ez nem fog sikerülni. Tehát én most komolyan belépsz, teljesen újoncként, még soha ilyen, jó, csináltam az Éretlenek című sorozatot, ott azért játszottam Törőcsikkel, meg szóval sokakkal, de mégis azért ez egy nagy mozifilm, szóval és akkor ott van Robi meg Andris, mert ők ott voltak az első fordulóban is, és velük kellett csinálni jelenetet, annyira könnyed voltam, mert hát biztos, hogy nem lesz az enyém ez a szerep, szóval hogy ez nem lehetséges. De nagyon helyesek voltak, nagyon-nagyon helyesek
Segítettek
voltak.
A film?
Abszolút, nagyon. És szerintem ez a fajta nyugodtság, vagy ez a nem rágörcsölése a dologra, szerintem ez nagyon sokat segített. Mit láttatok bennem először?
Rögtön nagyon tetszettél. Bocs, hogy így. Nagyon-nagyon rendben volt minden. De a Vajna kérte, amikor már teljesen eldöntöttük, hogy nem lehet más, mint a Kata, kérte a Vajna, hogy még ne szóljunk neki. Még
miért?
Ne. Hát ezt most nem tudjuk.
Én megmondom őszintén, szerintem neki volt egy másik jelöltje, szintén Katának hívták egyébként, és nem színésznői oldalról érkezett, hanem táncos lány volt, vagy valami ilyesmi, de aztán valahogy úgy beszámíthatatlan lett ott a válogatások során. Volt valami ilyen történet, aztán nem tudom, hogy ez... Tehát, hogy nem... Tehát ő volt az első jelöltje.
Én meg úgy ítéltem meg, hogy nagyon-nagyon tetszett érte is neki, de ő olyan sikerorientált volt. Tehát betegesen. Ez egy nagyon jófajta betegség, én is szeretem. Hogy a maximumra törekedett, és nagyon tetszett neki a Kata, de nem gondolt konkrétan másra, hanem csak, hogy még nézzük.
Én is ilyesmit olvastam egyébként, amit Kata említett, hogy nem volt megbízható a másik hölgy, és vajon ezért...
Nem jelent meg bizonyos időpontokban, amikor kellett.
De
nyilván ez most így rossz fényt vett rám egy kicsit, hogy ilyen, nem tudom, második befutó voltam, de végül is teljesen mindegy.
Te hiszel a szerencsébe?
Szerencse?
Ez nem tudom.
A szerencse az egy nagyon megfoghatatlan dolog. A szerencse szerintem befektetett munka, önmagadon való dolgozás, tehetség, és jó helyen, jókor jó helyen levésnek
hát az egyvelege.
Igen, de azt mondom, hogy azért szóval az nem olyan, hogy semmit nem csinálsz így, ahogy az emberek többsége gondolja, hogy a Kata lesz. Szóval ilyen nincsen. Ilyen csak azoknak az embereknek a fejében van, erről már az előző műsorban is beszélgettünk, akik azt gondolják, hogy ez minden olyan könnyedén történik az ismert emberek életében. De hogy ezért tenni kell, meg kudarcok százezrei vannak mögötte. Tehát, hogy ami nem sikerült, vagy ami...
Véletlenül mutatsz rám, hogy kudarcok százezrei vannak mögött. Akkor
mögött. Igen.
Csak azért kérdezem, mert ha ez csak ugyanígy volt, hogy az első számúnak mondott jelölt nem jelenik meg, azért ez hihetetlen dolog, hogy így viszont a te életed változott
igen.
meg.
De ez becsület szavamra, én erről nem tudtam, hogy ki volt a másik jelölt. Nem is foglalkoztunk vele. Mi nagyon hamar eldöntöttük az Andrissal, hogy a Katával szeretnénk.
Olyannyira, hogy úgy tudom, hogy a második fordulóban Kern oda is ment hozzád, és azt mondta, hogy mi téged akarunk.
Igen, azt nagyon kellemetlen értem meg. Nem azért, mert amit mondott az Andris, hogy ahogy, akkor már a Mafilmben megcsináltatok egy ilyen pici díszlet sarkot, bevilágítottatok, Ragály elemér is ott volt, tehát ő vette föl, kis volt kis díszlet is, meg tényleg rendes világítás, haj, smink, próba, stb. És több jelöltet hívtak vissza, nyilván igyekeztek úgy hívni azért, hogy ne találkozzunk ott feltétlenül egymással, mert ezek nem olyan jó dolgok, de hát ez meg velejárója egyébként ennek a színész szakmának, meg a castingnak. És egyszer csak Andris berontott a sminkbe, és ott ültek még azért egy pára rajtam kívül delikvensek, és mondta, hogy mi téged akarunk, úgyhogy legyél jó, mi téged akarunk. Mondom, de jó. Na, akkor kezdtem izgulni. Tehát, hogy akkor, és nagyon rossz is voltam a második castingon, úgy emlékszem, hogy ott nagyon rágörcsöltem. Amikor az ember nagyon meg akarja mutatni.
Én ezt soha nem érzékeltem.
Nem?
Nem, nem.
Az is lehet, hogy nem így. Egyébként nagyon érdekes, hogy most 28 év távlatából a fene tudja, hogy az ember jól emlékszik-e, nem? Feltétlenül mindenre.
Szép volt nagyon, és nem jött zavarba.
A próba?
Ezt nekik is köszönhetem egyébként az ő személyiségüknek, ahogy hozzám álltak, gondolom a többiekhez is, hogy nagyon pihepuha volt ez a környezet, amit biztosítottak, szóval, hogy nem minősítették a folyamatot, hogy mit gondolnak közben.
Igen, de azért itt a színészi minőségen felül azért annak is fontos szerepe volt, hogy te sokszor voltál, nem tudom én, törülközőben. Tehát a nőiességeddel kellett élni ebben a szerepben. Hát azért egy lány, aki korábban még nagyjátékfilmben nem szerepelt, milliók, vagy nem tudom, százezrek szeme láttára törülközőbe kell jönni.
De milyen törülköző volt? Szép volt az is.
Szóval nem jöttél zavarba?
A casting folyamat során erről még nem esett annyira szó, hogy majd egyébként, tehát hogy nem ez volt a lényegi, hogy majd nekem majd le kell dobnom bizonyos ruhadarabokat, és csak kevés maradhat rajtam. Azt szerintem már akkor kezdtünk erről beszélgetni, amikor már megkaptam a szerepet, hogy egyébként meg ez része lesz, de mindenki, aki a filmes szakmában mozog, és aki ismerte Ragály Elemért, mert őt az muszáj megemlíteni a jó ízlésnek a, nem is tudom, tehát, hogy a királya volt minden szempontból, emberileg is, szakmailag is, és szóval ő vele, meg hát nyilván velük is, most mutathatok rád? Az ember biztonságban érezte magát. Tehát, hogy azt szerintem az annyi lett belőle, amennyi kellett ahhoz, hogy amit ez a film megkívánt. És nem éreztem magam egy pillanatig se rosszul, a forgatás alatt se, mert Elemér kifejezetten kiküldött mindenkit, aki az ős, legalábbis az ős csapatából, aki nem feltétlenül kellett, hogy ott legyen, erre emlékszem.
Már az intimebb jelenetet.
Igen, 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 igen.
Az egy színésznek hihetetlen Megkönnyebbülés, ugye?
Igen, igen. Egyen nehezebb szerintem, amikor szerelmes jelenetet kell csinálni, mint hogy vetkőzni, talán az még nehezebb.
Itt volt szerelmes jelenet, tehát csókolóznod kellett Kell Andrással.
Igen, igen.
És az igaz, hogy vajon megismételtette?
Ez igaz? Nem emlékszem.
Tehát azt mondta, hogy ez de sok. Hogy...
Hát minden jelenettel előfordult, hogy megismételtette.
De hogy a csókra azt mondta, hogy ez sok. Tehát, hogy ezt kisgyerekek meg nagymamák is fogják nézni.
Egyébként ezt Andris mesélte a múltkor, amikor az Asztóriába találkoztunk, most már emlékszem, de akkor úgy nem rém lett. Mert én csak csináltam, amit mondtak. Hogyha azt mondták, hogy meg kellett is, én nem tudtam, hogy ezt az Andy kérte. Tehát, hogy...
Én meg nem jutottam ilyen magaslatot, hogy erről beszámoljak.
Te is mondd, miért volt fontos, hogy síri csendben vegyétek fel a jeleneteket? Nem volt szabad nevetni.
Hát igen, az... Ugye ezt a darabot, amikor a színházban játszok, akkor sikítva röhög a közönség 2 órán keresztül. Úgyhogy nagyon nehéz volt, mint egy temetésen lépnél fel, és megadod a tiszteletet. Nem, azért, mert nem volt szabad, hogy egy morzsányi hang behallatszódjon a felvételbe. Mert akkor az egészet meg kell ismételni, ami nagyon nagy strapa.
Honnan tudtátok mégis lemérni, hogy a hatásmechanizmusok jók? Tehát fognak nevetni rajta.
Hát volt egy pillanat, amikor a Gáspár Sanyi, akinek a Hullát játsza magas szinten, amikor a Gáspár Sanyi mi volt?
Azt is magas szinten, igen.
A Gáspár Sanyi, amikor...
Cilinder volt, vagy melyikről beszélsz?
Amikor lekoppan a feje a...
Az asztalra.
Igen, mert ő Hullát játszott. Igen.
A tánc után.
Igen, és mikor lekoppan a feje, dacára annak, hogy a Vajna meg mindenki mondta, hogy szigorúan tilos még mosolyogni is. Mikor lekoppant a feje a véletlenül a játék végén, akkor mindenki mindenről megfeledkezett, és sikítva fölrögött az egész stáb. És akkor nyugodtunk meg, hogy ez talán a közönségnek majd. Mert ez nagyon fura valamit úgy játszani, hogy előtte nagy nevetések voltak abban vagy arra a mozdulatra, és ettől aztán jöttek új poénok is. Például én olyat tettem bele, hogy a földön a szekrény, valami kis szekrénybe el akarok dugni valami nem tudom mit. Ami hihetetlen, de hát eszeágában nem volt senkinek nevetni. Mondom, de ott felszabadultunk, hogy ezt szeretni fogják.
Kata, te mikor kezdtél gyanakodni, hogy ez baromi nagyot fog szólni?
Mit tud? Én semmit nem tudtam. Hát érted, szóval még nekem még tapasztalatom sem volt. Én csak hallomásból tudtam, hogy még ilyen, tehát így felvezetni egy filmet publicitásában, hogy már onnantól kezdve, hogy én játszom mondjuk vagy egyáltalán kik a szereplők. Ugye volt az Asztóriában egy sajtótájékoztatónk, ahol is én egy ilyen dobozból pattantam ki. És akkor ott minden szereplőt bemutattak. Tehát, hogy így nem kezdtek szerintem azelőtt filmet, mert a filmet körülbelül a bemutató előtti hetekben kezdték el promózni, és ez megváltozott teljesen. Nem volt vörösszőnyeges premier sem nagyon előtte. Tehát, hogy egy másik szintre, egy ilyen amerikai típusú szintre emelte. De nekem újoncként ez teljesen, hogy is mondjam, szóval tehát nem tudtam összehasonlítani. Én nekem tényleg fogalmam sem volt, hogy ebből mi lesz.
Piros szőnyegen vonultunk be a Corbinba.
Igen.
Azt mikor fogtad fel, hogy új élet kezdődik? Hogy ez nagyon más lesz ezentúl?
Szerintem lépcsőzetesen nem volt ez egy tehát elvágólagos dolog, hanem úgy mindig kaptam egy újabb és újabb impulzust, legyen ez pozitív vagy negatív, mert ugye azt sem tudtam igazán felmérni, mi van akkor, hogyha nem tudom, tényleg nem csak a családom, meg a baráti kör mond ítéletet tetteim, gondolataim felett, hanem mondjuk egy ország. Tehát, hogy ezzel mondjuk azért nem lehetett számolni akkor. Ma már, hogyha valaki ismert akar lenni, akkor tudja, mert látja, hogy mi történik az ismert emberekkel, tehát, hogy fel tudja mérni, de akkor sem internet nem volt, sem kereskedelmi televízió, ezeket sem tudtam igazán felmérni. Egy kis burokban voltam, nem is baj talán. És nem sokra rá, 1-2-3 évre rá pedig elmentem Amerikába 8 évre, úgyhogy igazából szerintem egészen sokáig Talán, és most nagyon furán fog ez hangozni, talán szerintem egy 5-6-7 évvel ezelőtt kezdtem el, amikor már eltávolodtam időben annyira ettől az egésztől, meg még történt egy csomó minden, ugye a Pepsi reklám, az is egy ilyen nagy durranás volt. Akkor utána rögtön nem sokra rá Robival megcsináltuk az Ámbár tanár urat, amit szintén nagyon szerettek, utána jött a Csak szex, Szabadság szerelem. De nem tettem rá akkor a súlyt, hanem csak úgy éltem az életemet, és most időben eltávolodva, és korban is,
próbáltam finoman,
tehát, hogy innen nézve már ez nagyon nagynak tűnik, de akkor nem tűnt nagynak. Tehát, hogy most már így azt látom, hogy wow, és nagyon büszke vagyok rá. Sokáig nem voltam büszke erre a filmre.
Majdnem, hogy szégyelted is.
Igen, majdnem, hogy szégyeltem.
De mely részét?
Hogy nem voltam talán elég ügyes benne, nem voltam elég tehetséges, hogy azt sugallta mondjuk a szakma, kimondatlanul talán néha kimondva, hogy ilyen a világon nincs, hogy egyszer csak a semmiből valaki megcsinál egy főszerepet, hogy végig kellett volna lejárnom a ranglétrát. És hát akkor még ugye zöldfülűként én mindent elhittem, amit mondtak és gondoltak rólam, hogy valóban az vagyok. És azt úgy nehéz.
Elhitted magadról, hogy nem vagy jó?
Igen. Meg, hogy nem érvényes, hogy én ezt csinálhattam volna. Tehát, hogy próbáltam így az egészet így kicsiben tartani. És azért lett később nagyobb, amikor
már... Hát ez egy olyan kulcs szerep, és annyira jó volt benne a Kata, és hibátlan, hogy semmilyen bennünk egy pillanatos fogalmazódott meg Andrissal.
És ma hogy látod? Lehet, hogy szerencsésebb lett volna, ha végigjárod a Grálicsokat?
Ilyen nincs. Mármint, hogy az élet lett nekem fölülről leosztva, hogy így éljem. Tehát, hogy nekem ezeket is így kellett megtapasztalnom. Úgyhogy én nagyon szerencsésnek mondom magam egyébként, hogy sokszor nagyon nagy falatokat kaptam, nagyon nagy dolgokat kellett megugranom, de ez lehet akár a színművészetére való felvételizés is, ami szintén egy ilyen...
Én is így vagyok, hogy amit igazán nem hiszek el, az, hogy engem fölvettek a főiskolára. Tehát egy köpcsös rekett, mert most már operaénekesi hangom van ahhoz képest, amivel felvételiztem. Valakik valamit láttak bennünk, talán.
És ugye nekem ráadásul, ugye ezt most már sok helyen elmondtam, de ez nekem 2 nap leforgása alatt, egy héten belül történt meg, hogy megkaptam a miniszternek a szerepét, a Marosi Tündét, és hogy felvettek a színművészeti, akkor még főiskolára.
Melyiknek örültél jobban?
Hát az egy csodálatos hét volt. Nem lehetett választani, hát csodás volt. Marton osztályba kerültem egyébként, és Marton és Andris, ők nagyon jóba voltak, úgyhogy ők folyamatosan beszélgettek is erről az egészről, a folyamatról, hogy ott hogy teljesítek a felvételin, a főiskolán. Jó hét volt, de hát nyilván akkor még egy olyan típusú életet éltem, és ez teljesen természetes, hiszen fiatalon az ember kevésbé bölcs, hogy ha kívülről jön csak az elismerés, és te magadnak nem tudod megadni, akkor annak a hatása elég hamar elmúlik. Úgyhogy 1-2 hétig tartott ez az eufória, és aztán jöttek vissza hát ezek az önostorozások, meg munkás, kisebb rendőrségi érzés.
A munkás hétköznap.
Igen.
Volt, hogy a pokolba kívántad az egész filmet?
Soha.
Nem,
soha.
Az olyan nem volt, hogy nem, azt mondtad, nem. Hogy még kellett nekem ez az
nem,
egész.
Nem, soha. Nem. Nem, azt tudtam, hogy ez egy olyan lehetőség, ami nagyon keveseknek adódik meg, és ezért hálásnak kell lennem. Tehát minden ott indult el az életemben, gyakorlatilag. Tényleg nem tudom, hogy mi lett volna, ha, mert ezekkel nem tudom, hogy érdemes-e foglalkozni, ha csak a főiskolát végzem el, hogy akkor hogy alakul a pályám, nem tudom.
Robi, a ti karriereteknek, a karrieretekhez mit tett hozzá mindez? Ti már azért A-kategóriás sztárok voltatok akkor, tehát ti nem nyeretlenként álltatok a kamera elé, túl voltatok már tehát például a Sose halunk megen, az Indul a bakterházon, országos kedvencek voltatok. Jelentett ez nektek plusz lépcsőfokot, mondjuk Kernel?
Hát biztos jelentett, mert ha megnézzük a nézőszámokat, tehát az, hogy egyszerre ennyi, ja, igen, mert van egy olyan helyzet, volt egy olyan helyzet, hogy annak idején, amikor nekem az első filmem volt, a Sose halunk meg, akkor csupa kis moziba ment. Nem volt még, mi ez a...
Multiplex.
Nem volt még multiplex, meg nem voltak még ezek a nagy áruházak, ahol voltak a multiplexek. Tehát ugyanazzal a lelkesedéssel a kis mozi nem tud akkor a tömeget létrehozni. Mint a miniszter félrelép, aminek most 20-valahány év után döntötték meg, hál' Istennek két ragyogó film, egyiket ezt már láttam.
Futni mentem. És hogyan tudnék élni nélküled?
Igen.
Ez annyira
most döntötték
csodálatos,
csak meg,
hogy a magyar filmek most így ekkorát mennek. Szerintem.
Igen.
Tudok titkot tartani. Nem volt bennetek olyan, miközben emelkedett a Futni mentem, és a hogyan tudnék élni nélkülednek a nézőszámai emelkedtek. Nem volt bennetek olyan, hogy hát azért megállhatna a miniszter alatt. 10 000-rel. Szép, örülök.
Ennyivel.
Igen. Örülök a sikernek, de azért maradjon rekord.
Nem, erre büszke vagyok, hogy én tudok örülni más örömének. Még
meg minden sem. Magyar film, ami siker, az a következő magyar filmeknek is megágya, szerintem. Tehát, hogy...
De itt hiába volt ez ilyen nagy siker, nem überelte semmi. Meg hát ebben nyilván benne volt a Vajnának az a tudása is, hogy megszervez egy premieres vidékét, ahogy teríti a filmet.
Mert hogy ti mentetek nagy vidéki városokba is?
Mindig megyünk egyébként. Én megszoktam, hogy Kaposvárról azért szerződtem el, mert az egyik filmemet nem tudtam volna elkísérni. Ráadásul az elsőket. Tehát vannak vidéken mindig premier előtti vetítések. És ott annak a hangulata, meg annak a eredménye, tehát, hogy beszélnek róla, beszélnek, és egyszer csak ott van a film. Meg hát azért voltak olyanok is, mert az ember nem tud kibújni a bőréből, például az Andris, ha egy zárt térbe voltunk, minél inkább nem volt szabad hülyéskedni, annál jobban röhögtetett. De akkor azt nem...
Jó, hát mondjuk te is hasonló vagy azért.
Jó, nem akartam neki. Lényeg az, hogy ment velünk a lift.
Hál' Istennek mondom ezt.
Ment a lift velünk, és utána nagyon komoly pillanatok jöttek. Mert hát a bohózatban is nagyon-nagyon komolyan meg kell csinálni a drámát. De mire fölértünk, akkor mindig a Kern akkor bedobott egy utolsó olyan mozdulatot, poént, olyan pofát, amitől volt, hogy nem folytatódott rögtön a film, hanem na akkor vissza, mert halálra rögtük magunkat.
Igen, ezekből lett a Baki parádé, amit annyira szeretnek egyébként szerintem a nézők a végén a filmnek.
De azzal mikor szembesültél? Mindig valami időponthoz kötöm, hogy te szexszimbólum lettél. Egy generációnak kétségkívül ez egy nagyon meghatározó film volt, vagy meghatározó női karakter voltál.
Szerintem már akkor egyébként. Akkor kilettem kiáltva.
És annak örültél?
Nem, akkor nem. Most már örülök.
De akkor mi a baj vele? Fiatal,
tudod,
gyönyörű lányként?
Azért, mert azt éreztem, hogy ennél sokkal több vagyok, és ezt meg nem akarják látni. Olyan két dimenziónak láttak. De tök mindegy, mert most meg már ott vagyok, és azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy minek látnak. Élvezd ki, szeresd az egészet, élj annak a napnak. Teljesen mindegy, hogy ki, akinek tükröt tartasz, hogy mit lát benne, az nem a te feladatod, hogy megold, hanem az az ő dolga, hogy mit lát benned tükörképként. De hát mindegy, most már tudom, akkor ezt nem tudtam. Úgyhogy akkor rosszul éltem meg, mert azt éreztem, hogy ez egy ilyen stigma. És nem feltétlenül jó stigmaként éltem meg.
De amerre néztünk, jó kezekbe voltunk, tehát operatőrileg, producerileg.
Zeneileg például, és...
Zeneileg is, igen, és meg tudtunk egymás szemébe nézni, meg örülni egymás pillanatainak.
És nagyon, de nagyon, de nagyon, nagyon, nagyon sokat nevettünk a forgatás alatt. Nagyon. Emlékszem, egyszer pont Andris rendezett, és mi egyikünk sem voltunk benne abban a jelenetben, és a hálószobában tobzódtunk azok, akiknek nem volt keresnivalója a nappaliban. Nyilván azért, de átállás volt, szóval nem volt forgatás éppen, és te sztoriztál valamit, de többen voltunk a szobában, hát nyilván azért nagy a stáb, és te sztoriztál valamit a Kaposvári Színház, valami előadás, valami. Ez csak azért érdekes, mert én nagyon sokat tanultam azon a napon ebből a történetből. És hogy emlékszel, hogy láttad azt az előadást, és tudod, hát Kaposvár, gondoltam friss színűnő vendégként, hogy én nekem visszamenőleg azt kell mondanom, hogy én minden darabot láttam Kaposváron, hiszen akkor leszek majd igazi színésznő, hogyha... És akkor a Robi elkezdte mondani, és azt láttad, amikor egyszer előfordult, hogy nem tudom, kicsoda, mit tudom én, elesett, vagy megbotlott, vagy az nem volt benne a darabba, és mondtam, hogy persze, persze, hogy láttam. Egyszer csak azt mondja Robi, hogy na, hát ez nem történt meg. És azt akartam, mert ugye voltunk vagy 20-30-an a szobába, hogy én alattam ez az ágy így, hát nyíljon meg egy luk, és hogy így tűnjek el.
Bocsánat.
Mert nem, egyébként vicc, tehát hogy te ilyen vagy, de ezek viccek, csak, tehát hogy én megtanultam egy nagyon fontos dolgot, hogy ennek semmi értelme, hogy nagyobbat mutatsz, vagy többet mutatsz magadból, vagy meg akarsz felelni valakinek. Add magadat. Soha többet nem fordult elő, úgyhogy köszönöm szépen, hogy én nem tudom, mást mondtam volna, csak azért, hogy többet gondoljanak rólam.
De azért az ezt követő pár perc ott a forgatáson nem lehetett egyszerű.
De ők hamar kihúztak egyébként, szóval a pár perc az nem volt könnyű, igen, de én sose fogom elfelejteni, de jól emlékszem erre vissza.
Sokszor újra nézitek, hogy azok a típusok vagytok, hogy egy siker megtörtént, learadtuk, köszönöm szépen, nem kell ezt két évente újra nézni.
Nem szoktam én.
Készülni nem készülök, de ha éppen telibe kap valamelyik adóból, akkor belenézek.
És ott ragadsz?
Kicsit, persze.
És te az a típus, hogy aki inkább a hibákat vesz észre, vagy azt mondod, hogy azt a minden ide jobb voltunk.
Hát hiba nem. Hát
ja, nincs, bocsánat, ez hibátlan volt. Álkérdés volt.
Na, ilyeneket beszélgettünk.
Ezt nehogy elhiggyék a nézők. Csak nem hiszik el.
Jó, hogy itt voltatok.
Jaj, nagyon köszönöm.
Nagyon köszönöm.
Lejárt az időnk?
Legbizony. Köszönöm szépen.
Neked is örülök, Katának meg nagyon.
Dobó Kata és Koltai Róbert után Dudás Viktor filmszakértő segít megérteni a film sikerét. Mindenek előtt helyezzük el szerintem egy picit, hogy milyen filmes korba érkezett a miniszter félrelép. Akkor mi volt a divat Magyarországon? Milyen végjátékok vagy közönségfilmek voltak a divatosak?
Voltak akkor végjátékok. Hát ugye ez a rendszerváltozás utáni időszak, ugye, amikor még a Magyar Mozgókép Közalapítvány finanszírozta a filmeket, akkor ugye az volt mondhatni így a elkészítési stratégia, hogy minél több díszletépítő munkás, meg minél több szakmunkás dolgozzon a filmgyár területén belül. Teljesen mindegy, hogy milyen filmek készülnek, de mindenki dolgozzon. Tehát az a pezsgés, ami annak idején jellemezte a Róna utcai gyártóbázist, az legyen ugyanolyan szép és gyönyörű és virágzó, mint korábban. Ennek ellenére, vagy pont emiatt azért ez a 97-es év, azért ez nem volt egy annyira rossz év, hogyha lehet ezt mondani, mert ugye akkor volt a Csini Baba, akkor készült el, egy évvel később jött a Zimmer Feri, de akkor volt a Wittmann fiúk, akkor volt Makárolynak a Játékos című filmje. Már akkor is, amikor a miniszter félrelép 97-ben elkészült és a mozikba került, akkor a közönség nagyon szerette, tehát akkor óriási rekord volt, hogy 5 nap alatt 100 000 néző nézte meg a filmet. Ugye akkor még nem voltak multiplex mozik, tehát sokkal kisebb számban lehetett filmet megnézni. Sok mozi volt, de sok kis különálló mozi volt abban az időben. És már akkor is arról lamentált a szakma kritikai vélemények hosszú sorában, hogy kellenek az ilyen típusú szórakoztató közönségfilmek, és nem mindig csak művészfilmekbe kell gondolkodni, mert rám a nézők bemennek ezekre a filmekre, a szerzői filmekre kevésbé, de ha ezeket a filmeket megszeretik, és jó érzéssel jönnek ki a moziból, akkor van esély arra, hogy bemennek a szerzői filmekre, és akkor ez egy ilyen tényleg furcsa keret, mert hogy van-e jövőnk, hogyha a múltunk a jelenünk. Mert most gyakorlatilag megint ugyanezt éljük, hogy most éppen megint verseng két film, vagy versenget két film, ugye a Futni mentem, meg a Hogyan tudnék élni nélküled a nézettségi listák élén. Erre egyébként pont 20 évvel ezelőtt volt legutóbb példa, amikor a Csak szex és más semmi és az Üvegtigris 2 versenget ugyanígy az év elején. Tehát, hogy ezek így ciklikusan visszatérnek, de a vígjátékok azok sajnos nagyon-nagyon távol maradnak a magyar alkotók elképzeléseitől, tehát mindenki vérdráma szerzői filmet, kisrealista szerzői filmet akar csinálni Magyarországon.
De azt lehet mondani, hogy ez egy határkő a magyar vígjátékok vonatkozásába? Ha lecsupaszítjuk, és még a számokat nem is vesszük, számításba?
Abszolút igen, mert hát ugye megjelent az országban Andy Vajna, akit ugye nem nagyon ismertünk előtte, persze aki benfentes volt, és mondjuk ugye többet olvasott, mint a filmnek a címe egy-egy produkció, azért az így tudta, hogy azért itt egy hollywoodi producer tért vissza Magyarországra, és azt a fajta kereskedelmi szemléletet már ezzel a filmmel is megmutatta, amit aztán ugye később a Nemzeti Film Alap létrehozásakor még markánsabban kiterjesztett az országban. De hát ugye ez is egy érdekes év volt olyan szempontból is, hogy akkor jelentek meg a magyar kereskedelmi televíziók, és ugye az a fajta kereskedelmi szemlélet, a termék elhelyezés, hogy melyik benzinkúthoz megy be tank, hogy honnan telefonál, melyik taxi jön érte, mi történik, hogy történik. Ezek már abszolút ilyen klasszikus elemek, hollywoodi elemek voltak a magyar filmben.
Ezen felül tudsz nekem mondani pár attribútumot, amely egyértelműen Vajnához köthető? Nevezetesen, hogy itt azért olyasfajta megoldások, a vágástechnika, marketing, csomó mindent fel lehetne sorolni, újszerűnek hat, és ez Vajna kezenyomának eredménye?
Amit a néző, meg úgy mondjuk az ítész ebből látott, az az elképesztő marketing stratégia, ami szintén újszerű volt.
Mondasz például?
Tehát az, hogy óriás plakáton, utcai plakátokon folyamatosan olyan dömpingben jött a szembe a film, hogy nagyon-nagyon ki se lehetett kerülni. Ugye tudom, hogy a közelmúltban te is beszélgettél a Katával, nekem is volt szerencsém most a Csak szex és már semmi 20 éves évfordulója kapcsán beszélgetni vele, és ott is szóba került az, hogy neki mennyire változtatta meg az életét a miniszter félrelép, és ott is ő azt mesélte nekem is, hogy amikor aláírta a szerződést, akkor az Andy megkérdezte tőle, hogy tudod, hogy mit válasz, vagy én is megkérdeztem tőle, hogy belülről átélve mennyire változtatta meg ő, az ő életét. Tehát azt, hogy gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra ő lett a magyar tini fiataloknak a szexszimbóluma, és sokan csak azért mentek megnézni a filmet, hogy az első negyed óra 20 percen azokat a képsorokat lássák, ami számukra oly kedves, aztán utána hogyan oldódik már meg, mondjuk így, hogy a megfigyelés, az már kevésbé volt érdekes, de hát a Kata egy akkora vonzerő volt már akkor, amit szerintem nagyon-nagyon sokan nem tudnak, és nem is akarnak szerintem feledni. Ami érdekes, hogy például az, ahogy a Kern András karaktere beszél Udvaros Dorottya feleséggel, azt szerintem ma már például nem menne át. Hogy na öltözködj, azt menj haza. Tehát, hogy például a ma már szerintem sokkal finomabb módon oldódnak meg ez a helyzetek, de azt gondolom, hogy ezeknek a sztároknak az egybegyűjtése és egy ilyen, tényleg egy ilyen szórakoztató komédiában való összeterelése, az mindenféleképpen egy bátor vállalás volt. És hát azért ne felejtsük, hogy azért tehát a Kern Andrásnak is egy olyan nimbusza volt, hogy ugye a Pogány Madonna, a Stracciatella, a a komédiások sorozat, és ugye akkor még ugye nem volt a kereskedelmi tévék, tehát aki mondjuk a tévéképernyőn volt, az ugye népszerű volt, és hát ugye a Kardos doktor karaktere az annyira markáns a mai napig, hogy hát figyelj, amiben a Kardos doktor van, hát ezt megnézzük, hát az rossz nem lehet, és ugye a Koltai Robertnek is ugyanez a státusza, hogy ugyanekkor már az illetékes elvtársat már régen magunk mögött hagytuk, de hát azért ő mégiscsak egy örök illetékes elvtárs, akin mindig lehet nevetni, szórakozni, a Sose halunk megen túl vagyunk, már ugye arról veled is beszélgettünk, tehát hogy ők két akkora álló csillaga volt a magyar filmművészetnek, akiknek a nevük önmagában garancia volt arra, hogy na erre jegyet kell váltani.
Ugye Vajna feltett szándéka volt, talán egy kicsit bizonyításból is tette mindezt, hogy lesz egy film, amely rentábilis lesz a magyar piacon. Nevezetesen az ő hitvallása szerint lehet olyan filmet csinálni, ami nézettség, szerzői jogok alapján visszahozza az árát. Találtunk egy interjút, miszerint körülbelül 160 millió forintba került ez a film, ebben minden benne van, Vajna elmondása szerint. Ez akkor, a 90-es évek közepén második felébe, mennyire tűnt elrugaszkodott irreális elvárásnak, nevezetesen, hogy pusztán a piacról visszahozzák a magyar filmgyártási költséget?
Hát az Andy eltökéltségét ismerve, meg a szakmai rutinját, tapasztalatát, azt a tudást, amivel ő rendelkezett, és azt a fajta, nyugodtan lehet mondani, hogy zsenialitást, az gyakorlatilag nem egy vállalhatatlan kategória. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan filmje van, ami bukás lett tulajdonképpen. Még azok a filmje is, amelyek mondjuk kevésbé voltak rentábilisak a kasszánál, azok is azért, ha más nem, díjakat tudtak hozni, mint például ugye a Nixon az Anthony Hopkins-szal, mert ugye ő azt a filmét egyszer egy beszélgetett, többször beszélgettem vele nyilván, de hogy az egyik beszélgetés kapcsán így a filmek, hogy melyik kudarc és melyik az, amelyik nem volt annyira megelégedve, akkor például a Nixont emelte ki, hogy hát az lehetett volna jobb is, de ez a fajta szemlélet, ez a fajta tudás, hogy jó, figyelj, akkor bele kell rakni slágert, bele kell rakni jó szereplőket, bele kell rakni izgalmat, bele kell rakni szerelmet, bele kell rakni jó nőt, bele kell rakni fiatal tehetségeket. Most, hogyha a jó nő még fiatal tehetség, akkor az is nagyon-nagyon jó dolog. Tehát ezt a fajta hollywoodi sémát, ezt meg lehet csinálni Magyarországon is. És ugye itt is az volt, hogy van egy jó forgatókönyv, akkor azt írjuk át, szerződtessünk egy jó operatőrt, aki ezt jól meg tudja jeleníteni, és azért a Ragály Jelenmérnek a képei azért tényleg azt gondolom, hogy azok is önmagukért beszélnek. Most így utólag lehet arról beszélni, hogy hát igen, lehet, hogy a történetvezetés egy kicsit színpadias, és hogy nem használták ki jól a filmes eszköztárat, hanem inkább egy ilyen tényleg a színpadi adaptáció van föltéve a vászonra, de abban a korban, abban a környezetben lehet mondani, hogy ez tényleg egy kiemelkedően jó és nézhető produktum volt.
Mennyire állja ki az időpróbáját? Tehát ugye szerintem vannak olyan filmek, ez Magyarországra is érvényes, amelyek akkor abban a korban, abban a koordináta rendszerben iszonytatóan adekváltak, ülnek a poénok. Uh-huh. Visszanézve nem nagyon értjük, hogy mi a bánati volt ez annyira népszerű. A miniszter félrelép szerintem ettől azért eltérő, tehát ma sem tűnik porosnak, ez az én véleményem, vagy ma sem tűnik cikinek.
Nagyon sok olyan film van, amit az ember újra megnéz, nekem is nagy kedvenceim, tehát most nem olyan régen a gyermekeimmel leültünk megnézni a Szárnyas fejvadászt, még az elsőt, és nekem az egyik nagy kedvenc filmem, és a gyerekek, hogy negyed óra múlva mondták, hogy és fél óra után én is azt mondtam, hogy tehát, hogy mi is változunk, tehát annyi más új inger ér, és ezért nagyon nehéz megítélni azt, amit most kérdezel. Azt gondolom, hogy a miniszter félrelép egy annyira örök érvényű darab, mint például a Hippolit, vagy mint például a Házasziklák alatt, vagy a nagy történelmi tablói a Várkonyi Zoltánnak.
Te ebben a szűk halmazban helyezed a miniszter félrelépet?
Figyelj, én azt gondolom, tehát hogyha most arról van szó, hogy melyik volt a mondjuk a magyar filmgyártás 25 legemlékezetesebb filmje, vagy ezért, vagy azért, vagy az amért, akkor szerintem a miniszter félrelépett pont az úttörő mi volt amiatt, hogy gyakorlatilag a rendszerváltozás után az első olyan, mondjuk így, hogy kereskedelmi szemlélettel elkészült film, amely nem szégyelnivaló. Tehát, hogy a kritika sem taposta meg. Tehát, hogy gyakorlatilag a Csak szexi és más semmi volt az, ami aztán még inkább egyel följebb emelte ezt a romkom életérzést, vagy ezt a romkom műfajt, mert az már sokkal modernebb eszközökkel, ott már a sokkal inkább a kereskedelmi televíziós szemlélettel összehangban vitt egy szerethető történetet a vászonra, amiben nyilván az is benne van, hogy azért már a Goda Krista ugye egy generációval legalább fiatalabb és másabb típusú rendező, mint itt ugye az András és a Robi volt, de azt gondolom, hogy a filmeket ilyen szempontból mindig nehezebb egy picit összehasonlítani, mert hát ugye annyi a művész, vagy tehát a művészetben ugye nincs, mint a tudományban, hogy most akkor egy fix állítás, mert ugye ahány a művész, ahány a kor, és ahány az ember, aki az alkotóként ott van a film mögött.
Igen, de ha már ebből indulunk ki, azért szerintem itt egy tökéletesen megtervezett szupercsapat készítette mindezt. Tehát már maga a szerző egy világhírű nagyság, Rékúni darabja alapján íródott. Tehát a helyzetkomukumok adottak ezerszer lepróbált módon riaszta az élet, hogy jó. Szenzációs a színészgárda, ez tényleg egy all-star team szerintem. Hernádi, Udvaros, Revicki, Kállai, Kern, Koltai.
De hát még a mellékszerepekben is, tehát abszolút bűvírozik mindenki, igen.
Zenében Dés, aki a filmzeneírás nagyja Magyarországon.
Igen.
Bevették Gesztit, Gegmennek.
Igen.
Aki egy zseniális ötletember. Szóval, hogy itt az alkotó elemek tekintetében ott van Vajna, egy világszinten jegyzett producer, aki az egész fölött bábáskodott. Szóval, hogy szinte nem nagyon lehetett ezt elrontani ilyen recept nyomán, nem?
El is lehetett volna. Tehát azért azt már láttuk többször, hogy amikor ilyen nagyon-nagyon neki gyűrkőzik valaki, és azt mondja, na most akkor feltűröm az ingúját, és akkor na majd most akkor csinálok, és akkor most megmutattam, és akkor annak a nagy akarásnak nyögés a vége. És nyilván ehhez kellett az Andynek ez a ansalant, ilyen gáláns lendülete, és aki ott volt a produkció mögött, miközben azért tényleg benne volt, hogy na akkor most mutassuk meg, hogy ez tényleg meg lehet csinálni. Tehát, hogy valóban lehet Magyarországon szórakoztató, rentábilisan működő filmet csinálni.
Bocsánat, csak egy zárójeles megjegyzés. Szórakoztatót lehetett, de tudomásom szerint nem volt rentábilis.
A mai napig beszélünk róla. Most ugye a beszélgetésünk elején említettünk néhány egyéb abban az évben készült magyar filmet. Melyekről beszélünk még mind a mai napig?
Filmtechnikailag. Mekkora hozzáadott értéke van annak, hogy tudomásom szerint összeállt a film, megvágták, és akkor Vajna idehívta Gárdos Évát Amerikából, egy vágót, és ők még külön másfajta ütemet, tempót adtak vágások tekintetében az egész filmnek. Ezt te tetten érhetőnek találod? Tehát te, amikor nézed, te mást látsz ütem, dinamika, filmtechnika vonatkozásában, mintha mondjuk ezt törölmetszett magyar alkotók csinálták volna, tehát itt belföldön?
Azt gondolom egyébként, hogy igen. Végülis ugye a hollywoodi produceri szemlélet, ugye, hogy a rendező, tehát nem a rendezői az utolsó vágás joga, hanem a produceré, tehát nagyon-nagyon kevés olyan rendező van, talán a Spielberg, a Nolan esetleg, még talán a Wes Andersont lehet mondani, akinél mondjuk ott van az utolsó vágás joga, mert ugye annyira markánsak és annyira egyediek. A szerzőiség és a komercialitás határán egyensúlyozó filmjeik vannak.
Tehát ők mi átvághatják.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez a nézőt kevésbé kell, hogy befolyásolja. Tehát és nyilvánvalóan az, aki mondjuk egy olyan közegből jön, lásd Gárdos Éva, aki mondjuk ugye Hollywoodban dolgozik, hollywoodi produkciókkal, ugye ott részese mondjuk azoknak a vágó, rendező, producer beszélgetéseknek, hogy mondjuk egy adott filmet hogyan lehetne még jobbá tenni a felvett nyersanyagból, annak nyilvánvalóan van egy sokkal magabiztosabb rutinja ezen a téren. De hát most azért... most vagy levágod a végét, vagy nem vágod le a végét, de hát ugye azért a Budapest Noir-nál ott azért meg érezzük már, hogy azért már hogy már a mai viszonyok között már nem biztos, hogy a Gárdos Éva ugyanezt a fajta na most akkor belépek, és akkor jobbat csinálok hozzáállást, vagy hozzáadott értéket meg tudná tenni egy film esetében. Ezzel igazából csak azt akarom mondani, hogy annyira gyorsan változik ma már a filmeknek a tempója, a nézőknek a prekoncepciója, minden minden egyes audiovizuális produktummal szemben, hogy ma már nagyon-nagyon nehéz ezeket a hangsúlyokat eltalálni, megtalálni. Abban az időben azt gondolom, hogy valóban ez a film, ha most összehasonlítjuk az akkor készült magyar remékekkel, mondjuk a Meseautóval, meg a Hippolyttal, meg az Egyszoknya egynadrággal, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban érezhető, és a közönség is vevő volt erre, hogy egyrészt a ragály elemért szintén részben Hollywoodban szocializálódott optikája, meg látásmódja, meg a vágásnak a tempója és a sebessége, az nyilvánvalóan a magyar nézők számára még egy plusz, ha nem is kimondott, de egy ilyen másodvonalbeli vonzerőt jelentett.
Végezetül egyet mondj meg, kérlek. Találtunk arra nézve utalást, hogy Vajnának feltett szándéka volt ezt a filmet megcsinálni Amerikában is, igaz, amerikai színészekkel, nevezetesen ebből egy hollywoodi mozit csinálni, már hogy ez átültethető legyen, illetve van nyoma annak, hogy a Miniszter 2 is valamilyen formában útjára indult, és úgy találgattak az újságírók, hogy ez a Miniszter félrelép folytatása lett volna. Te akár a nemzetközi verziót, akár ennek a magyar folytatását elképzelhetőnek tartod?
Abszolút. Hát ugye a hollywoodi remake az valóban sokáig tervben volt, arról én is hallottam, aztán egyéb hangsúlyeltolódások miatt aztán végül is ez nem készült el, és még néhány évvel ezelőtt is, hát személyesen ismerem azt a két hölgyet, de nem kaptam rá felhatalmazást, hogy megnevezzem őket, akik valóban komolyan foglalkoztak azzal, hogy a Miniszter félrelép kettőt tető alá hozzák, vagy a régi szereplőkkel tovább menve, vagy esetleg új szereplőkkel, mert egyébként azt gondolom, hogy ez is egy olyan jól csengő filmcím, hogy ezzel simán lehetne tovább menni. Tehát ugye az Üvegtigris is megért egy trilógiát, és milyen jót tett neki, ugye a Csak szex és más semmiről is sokáig rebesgették, hogy jaj, de jó lenne, ha lenne folytatása, aztán ugye lett belőle a Csak színház és más semmi televíziós sorozat. Tehát azt gondolom, hogy azért a Miniszter félreléből is lehetne nyugodtan tovább lépdelni. Kérdés, hogy ugye itt az eredeti szerzői jogoknak a megváltása, vagy a megválthatósága az milyen fázisban és kivel megegyezve valósítható meg.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt tehát a nagymű Dobó Katával, Koltai Róberttel és Dudás Viktorral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.